Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében eléd járulunk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Áldjuk a te nevedet, áldjuk a te országodat, királyságodat, uralmadat. Köszönjük neked, hogy mi megláthattuk a te dicsőségedet, megláthattunk téged, és valóban, Uram, meggyógyítottad a mi lelki szemeinket. Köszönjük neked, hogy minket is kiragadtál a mi saját vermünkből, gödrünkből, és felemeltél bennünket a világosságra. Köszönjük, Jézus, hogy te azt a figyelmeztetést adtad, amikor itt voltál a földön, hogy amíg velünk van a világosság, addig járjunk a világosságban. És hisszük, Uram, hogy a te igéd, ami világosságunk, a te szavad ad nekünk világosságot, és most is azért könyörgünk, hogy adj nekünk útmutatást az életünkre vonatkozólag, erősítsd meg a szívünket, adj olyan erős szívet, mint Mózesnek volt, hogy látta a láthatatlant, és tudott hinni abban, ami még nem volt valóság előtte, az ígéret földjébe. Így hiszünk mi is, Uram, a te mennyei királyságodba. Bár nem láttuk még a szemeinkkel, de hisszük, hogy létezik. Hisszük, hogy egy olyan hely, ahova megyünk, ahova tartunk, és kérjük, Uram, a te vezetésedet, kérjük a te szent lelkedet, kérjük a te igédnek világosságát, a mennyből jövő kijelentést, hogy áld meg bennünket. Kérjük, Urunk, hogy vondd ki a te sátradat e hely fölé, és mutasd meg dicsőségedet, hogy Uram, ne maradjunk árván, ne maradjunk isteni szó nélkül, hanem mindenekben betöltessen, ami híja van az életünkben. Így imádkozok, Uram, magamért is, hogy Uram, te adj nekem szavakat, a mennyből jövő kijelentés áradjon, Uram, mint egy folyó, ahogy énekeltük is. És te áld meg, Uram, a gyülekezetet, a gyülekezet közösségét egészében, hogy mindegyünk, Uram, eljusson az igazság ismeretére. Köszönjük neked az ígéreteket, köszönjük neked a szent lelket, akit elküldtél, aki elvezet minket minden igazságra, és megjelenti nekünk azokat a dolgokat, amelyeket tőled hall. Így, Uram, dicsőítünk, és megköszönjük előre a kijelentett igéket, és áldjuk a te nevedet, és dicsőítünk téged örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, remélem sokan elolvasták, akik még nem tették tegnap a János evangélium a 9. fejezetét. Most ismét ugyanazt a 7 verszakot szeretném felolvasni belőle. Ez a gyógyítás Jézusnak. Egy csodálatos gyógyítása, amely azt mondtam, hogy az egész emberiségnek tulajdonképpen egy szimbolikus gyógyítása, és nekünk ma itt ugyanolyan kijelentés, mint akkor annak az egy embernek, akit Jézus meggyógyított. Ezért testvérek, úgy hallgassuk Isten igéjét, hogy ez nekem szóljon. Nem akkor történt a történelemben, akkor is megtörtént, hanem most is megtörténhet gyógyulás, most is megtörténhet kijelentés, most is megnyithatja az Úr a mi szemeinket. És hogyha ilyen szomjas szívvel vagy itt, drága testvérem, akkor az Úr téged meg tud itatni az életnek vizével. Az Úr úgy tud munkálkodni, amilyen nagy a szomjúságunk. Ugye, aki nem szomjas, abba hiába próbálunk belepumpálni egy liter vizet, az nem fog tudni inni. De aki szomjas, az bizony Istentől kaphat áldásokat és kijelentéseket. János evangélium a 9. fejezetéből olvasom az első 7 verszakot. És amint eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt az ő tanítványai mondván: Mester, ki vétkezett, ez-e vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljö az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákené a sarat a vak szemeire. És mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Elment azért, és megmosakodék, és megjöve látva. Amen. Kedves testvérek, szeretnék visszaismételni, most már a harmadik alkalmunkat tartjuk, hogy mikről volt szó előzőleg, hogy jobban megértsük Isten üzenetét. Nagyon fontos volt az első este, én azt gondolom, az első estének a témája, amelyben az volt a központi üzenetünk, hogy az emberiség egy nagy betegségben szenved, egy nagy sérülés érte az emberiséget, ez a sérülés pedig az, hogy vakság jött az emberre, és nem látunk olyan dolgokat a teremtett világban, ami valóságos. Amit nem látunk, ugye ott részletesebben is elmondhattam volna, de nem ez a nagy témánk, hogy nem látjuk a láthatatlan világot, amelyet Isten ugyanúgy megteremtett, nem látjuk a láthatatlan világban folyó folyamatokat, nem látjuk a halál után elkövetkezendő időszakot, azokat a dolgokat, amik történnek az emberrel a halál után, nem látjuk. És nem látjuk, testvérek, a születésünk előtti időszakot se. Testvérek, csak azt látjuk, azt a 70-80 esztendőt, amiben beleszületünk, amit végigjárunk, mint a vándor. Az ige mondja is egy helyen, hogy zsellérek vagyunk, ilyen, nincs semmink itt a földön. Tulajdonképpen így van az ember, hogy vagyunk itt, de azért mégis valami úgy döcög. Mert amit itt megszerzünk, azt itt kell hagynunk. Nem hoztál be semmit a világba, mondja az ige, Timoteusnak írja Pál apostol. Az ember nem hozott be semmit a világba. Pál apostol azt is mondja, hogy mesztelenül jöttünk be ebbe a világba. És úgy is megyünk el. Tehát azok a dolgok, amik előttünk vannak a jövőre vonatkozólag, azt nem látjuk. És pontosan a lényege a jövőnek, a te jövődnek is és az én jövőmnek is, testvér, a jövendőben van. Ott tudod megragadni az életet, a jövőben. Nem a múltban, nem a jelenben, hanem a jövőben. Mert a jövőből fog bejönni számodra a Messiás, aki vissza fog jönni a földre, és minden halottat, elaludtat fel fog támasztani, és minden olyan embert, aki az Úr Jézus nevében hisz, és segítségül hívja, azt magához fogja venni. Éppen ezért a mi jövőnk, a mi életünk az elkövetkezendő világkorszakban lesz, amelyet a Messiás fog behozni ebbe a világba. De az, hogy te ezt meglásd és elhidd, ahhoz meg kell, hogy szabaduljál a vakságodtól. És meg kell, hogy gyógyuljanak tulajdonképpen a szemeid. És mi volt a vakságnak az okozója? Az, amit Jézus szimbolikusan megcselekedett ezzel az emberrel, bekente a szemét sárral. A sár, ha rajta van a szemünkön, az azt jelképezi, hogy bűnben van az életed. A bűn az egyedül, ami téged elválaszt Istentől. Semmi nem tud elválasztani Istentől, csak a bűnöd. És éppen ezért tegnapi alkalommal az elején úgy viccesen bedobtam, hogy ha testvér, ha nem vallottad meg azokat a bűnöket, amelyeket itt a Szentlélek a szívedre helyezett, akkor most este vald meg, nem tudom, megtörtént-e, de nagyon fontos, hogy megszabadulj a bűneidtől. Megszabadulj tőle. Mert amíg a bűn az életeden van, addig Isten nem tud munkálkodni benned és a körülötted lévő embereken és a gyülekezetedben sem. Ezért Jézus mondja ennek az embernek, hogy a sarat mosd le a Siloám tavába. Menj el a Siloám tavára, és mossad le a szemeidről a sarat. És ez a tulajdonképpen a bűnbánat és a bűnvallás. Mert megmondjuk az Úrnak, hogy igen, bűnösök vagyunk, de meg akarunk ettől szabadulni. És amikor így megyünk Jézushoz, akkor mindent tulajdonképpen Jézus elvesz az útból. Aztán tegnapi este arról volt szó, hogy kellett Jézus ahhoz, hogy ezt megmutassa. Ez az ember születésétől fogva vak volt. És igazából senki nem értette, hogy miért vak. Megkérdezték a tanítványok is, hát most kivétkezett. Hát miért van ezen az emberen ez a vakság? A szülei miatt? A szüleinek a bűne? A szüleinek a mulasztása? Vagy miért van ezen az emberen ez a nagy nyomorúság? Vagy az ő bűne? De hát azt mondják a tanítványok, hát így született, hát akkor nem értjük. És azt mondja Jézus, hogy sem ennek szülei nem az okozója a vakságnak, hanem azért történik ez, hogy ő benne nyilvánvalóká legyenek az Isten dolgai. Vagyis ez egy messiási gyógyítás, amelyben Jézus egy nagyon nagy üzenetet elrejtett, ez pedig tegnap volt, amit kétszer is megismételtem, és most is elismétlem testvérek, mert hiszem, hogy engem ez nem fáraszt, de hiszem, hogy így jó mélyen a szívünkbe ívódik, és meggyökerezik bennünk. Hogy ebbe az volt a nagy üzenet, testvérek, hogy Jézus Krisztus, aki a felkent, az Istennek a felkentje, a messiás, az az egyedüli személy, aki egymagában, minden segítség nélkül, minden emberi segítség nélkül, egymagában képes volt a világ és a te összes gondodat megoldani. Tehát Jézus Krisztusban oldódik meg az életünk. És tegnap erről volt szó, hogy ha problémád van, ha bűnöd van, ha betegséged van, ha vakságod van, ha megkötözöttséged van, ha alkoholizmusban vagy, vagy olyan megkötözöttség, amiből nem tudsz szabadulni, bármi lehet ez. Jézus Krisztus a te problémádat képes, és meg is akarja oldani. És azt is mondtam én tegnap, hogy csak ő képes erre. Mondtam azt is, hogy ugye a zsidóknál, amikor kimondták ezt, hogy messiás, az többet mondott nekik, mint nekünk. Ugye mi pogányok vagyunk, mi a nemzetekből valók vagyunk, magyarok vagyunk, de egy zsidónak ezért várják még mai napig a messiást. Jeruzsálemben azt mondják, hogy Jézus volt a messiás, egy igazi ortodox zsidó, az megsértődik. Mert ők még mai napig várják a messiást. Mert nekik a messiás szó, az sokkal hatalmasabb, telítettebb, többet mond, mint nekünk. És pontosan ezt mondja a zsidó embernek, az ószövetségi embernek, hogy az egyedüli olyan személy lesz a messiás, gondolják ők azt, olyan személy lesz a messiás, ember lesz a messiás, aki egyedül a világ összes baját, az emberiség minden killódását, bűnét, nyomorúságát, halált, fájdalmat, betegséget egy személyben minden segítség nélkül megold. És elteszi az útból. És ez volt Jézus Krisztus testvére, aki ezt megtette. És ők még várják, de mi meg már megtapasztaltuk. Mert a mi életünket helyreállította. Nekünk tulajdonképpen Jézus Krisztusban, hogyha megtértünk, újjászülettünk, minden megadatott. És a mai nap pedig arról szeretnék beszélni, testvérek, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolat hogy tud erősödni, hogy tud megállni szilárdan, hogy tud meggyökerezni. Pál apostol azt mondja, hogy gyökerezzetek meg a Krisztusban. Ha elfogadtátok az Urat, gyökerezzetek meg a Krisztusban. Hogy tudsz meggyökerezni a Krisztusba? Hogy tudsz tulajdonképpen megállni, mint egy kőszikla? Mert meg kell állnunk, mert a világ ide-oda fog téged döngetni. És keresztjének megtapasztaltuk azt, hogy az egyházba is a világ milyen erővel nyomul be. A keresztény ember életébe a világ tulajdonképpen, a világgal való barátság, meg a világnak a korszelleme és azok a, hát divatos szó ez a trendi, azok a divatos dolgok, amik a fiataljainkat ragadják el, ez a világnak tulajdonképpen a nyomása az egyháza és a fiatalokra. De ha szikla szilárd vagy a hitedben, téged a világ nem tud kipréselni. Mert a sziklát nem lehet összepréselni. Azt a sziklát, akit Jézus Krisztus megerősít, azt nem lehet összepréselni. Mert Jézus Krisztus erős keresztényeket akar. Jézus Krisztus szolgáló keresztényeket akar, akik meg tudják tölteni ezt a templomot. És meg tudják tölteni a magyar református egyház templomait is, mert a magyar református egyház templomai üresek. Én megyek legációba, és látom, hogy üresek, testvérek. Én nem tudom, itt városban mit lehet érzékelni, de falun tudjátok, hány aminek egy istentiszteleten, testvérek? Hárman. Ketten. És miért történik ez? Mert nem vagyunk erősek. És miért nem vagyunk erősek? Mert nem élünk aktív, lelki hitet, kapcsolatot az Úrral. És szeretnék ma erről beszélni, hogy ez az ige szerint, ez hogy valósul meg a te életedben, hogy megerősödj. Ki van vetítve akkor? Igen. Szeretném hozzáolvasni ezt az igét, ami ki van vetítve, a 37. verset. Mondta pedig neki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az az Isten fia. Testvérek, ezt az embert, amikor Jézus meggyógyította, a farizeusok, az akkori vallásos vezetők kivetették maguk közül. Vitatkoztak is rajta, hogy hát ez hogy létezik, hogy neked megnyitotta a szemeidet. Ez az ember csak annyit mondott, én nem tudom. Nem tudok semmit. Én csak azt tudom, hogy vak voltam, most látok. És valahogy ilyen a megtérés is, hogy nem tudunk semmit, egy természet fölötti módon Isten belenyúl az életedbe, a Szentlélekkel teremtést hajt végre, mert az újjászületés ez egy teremtés, és lakozást vesz benned a Krisztus. Ezt csak így tudom elmondani, sokféleképpen mondják, de ezt meg kell, hogy tapasztald. Most tegnap hárman megtértek. Hárman elfogadták az Urat. És nagyon sokszor az embereknek a megtéréssel az a problémájuk, hogy túl bonyolítják. Pedig a megtérés az egy egyszerű dolog. Mentem erre, és egyszerűen előveszem a Bibliát, és kinyitom, és megnézem, hogy most akkor most már megtértem, merre kell tovább mennem. És kész. Megváltozik a gondolkozásom, megváltozik minden bennem, és aztán szépen lassan Isten tovább fog vezetni ebben. És tulajdonképpen ez a megtérés, hogy változtassuk meg a gondolkozásmódunkat. Isten szerintivé tedd a te gondolataidat. És hogy tudod Isten szerintivé tenni a te gondolataidat? Úgy, testvérem, hogyha az Isten beszédét hallgatod, az Isten beszéde hatást gyakorol a te gondolataidra, napjaidra, beszédedre, cselekedetedre, nézésedre, mozgásodra, öltözetedre, mit mondjak, tévéműsorodra, ami a világon létezik, ami csak van az életedben, arra mindenre az Isten beszédének hatással kell lenni, és amikor megengeded ezt a hogy hatást gyakoroljon a periférián levő dolgokra, és legfőképpen itt a központban a szívedre, az Isten beszéde, akkor az történik, testvérem, hogy elkezdesz erősödni, elkezdesz növekedni, elkezdesz világosabban látni, elkezded meglátni az Istennek a vezetését az életedben. És az Isten vezetése az egy csodálatos dolog. És éppen ezért nagyon fontos, hogy Jézus azt mondta ennek az embernek, hogy az az Isten fia, aki veled beszél. Aki veled beszél, az az Isten fia. És a megtérésben ezt tapasztaljuk meg legelőször, és a legcsodálatosabb élmény az újjászületéskor, amikor elkezd veled beszélni a Messiás. Amikor meghallod a hangját. Amikor tudod, hogy ő most ezt neked mondja. És ebben semmi és senki téged nem fog elbizonytalanulni, mert ez egy olyan szikla bizonyosság benned, amit a Szentlélek táplál, hogy te azt nem tudod tulajdonképpen félreérteni. Mert ugye azt mondja a jó pásztor története, hogy ismerik az övéjét, az ő juhai ismerik az ő hangját. És te ismerni fogod az ő hangját, testvér, mert ha ő szól hozzád, azt nem érzed, azt nem érted félre. Azt nem, tulajdonképpen te nem tudod eltéveszteni, ha Jézus téged megszólít. És ez a lényege a dolognak, hogy te már hallottad-e az ő szavát. Mert amikor te egyszer, legelőször meghallottad az ő szavát, akkor jött beléd az élet. És minden egyes alkalommal, amikor Jézus szól hozzád, bemegy az élet. És ebből élsz. Ebből táplálkozol. Ebből tudsz megállni. Ezért nem dönt le téged az ördög, és ezért nem nyom össze téged a világ, és ezért leszel szikla biztos talajon. És ez a legfontosabb, testvérek, hogyha újjászülettünk, amit itt Jézus mond, hogy aki beszél veled, az az Isten fia. Azt, amikor meghallod, átéled, újra és újra átéled, az terem benned bizonyosságot. Az erősít téged a következő napra, a holnap utánra, és utána, mikor ez újra és újra megtörténik, mert kapsz a mennyből kijelentést. Mert mi történik? Az történik, hogy a mennyei világból jön egy kijelentés be a fizikai világba. A Messiás, aki tudjuk, hogy testben támad fel. Ugye mondták még itt, Jézus mondta tanítványoknak, mert megrémültek, azt hitték, hogy valami szellem vagy valami kísértet. Csak adjatok valami harapnivalót, lépes mézet evett, meg halat. Miért tette ezt Jézus? Mert ő feltámadt testben. És ő most is az Atya jobbján ott ül, testben. És mikor ő onnan szól a mennyből, akkor az a mennyek országának az erőit hozza be a szívedbe. Mert a mennyből nem jön gyenge dolog, nem jön hamisítvány, nem jön olyan fogyatékos beszéd, mint amit sokszor mi mondunk, hanem egész beszéd jön, tökéletes beszéd jön, életet hozó beszéd jön, olyan beszéd jön, ami megtisztít, olyan beszéd jön, ami átformál, olyan beszéd jön, ami betölt téged erővel, dicsősége hatalommal, mert a dicsőségnek urának a szájából származik. És testvér, ez a lényege a mai napnak, hogy ebben erősödjetek meg, hogy a mennyből jöjjön ki számodra az a szó, ami a te szívednek adja az életet, az erőt és a dicsőséget és a szentséget. És ha minél több olyan szót kikönyörögsz a mennyből, akkor minél jobban átváltozol, azt mondja az ige, dicsőségről dicsőségre, mint ahogy az Úr lelkétől. És ez a fontos, hogy a mennyből te kapjál kinyilatkoztatást. És testvérek, amikor nem szól az Úr hónapokig, nem szól az Úr egy keresztényhez fél évig, vagy csak esetleg szólt kétszer-háromszor, vagy értettem az ő hangját kétszer-háromszor, és abba marad, akkor folyamatosan gyengülsz, gyengülsz lelkileg, gyengülsz. Mert az élet nem árad be a szívedbe, az életnek a beszéde nem árad be a szívedbe. És pontosan, amikor te bemész az ima kamrádba, testvérek, nekem van egy speciális szavam, van nekem ima kamrám. Ahova lemegyek, ez a ház alatt egy ilyen szuterin, ahova én lemegyek, és bezárkózok, Jézus ezt belső szobának hívja, ahova én lemegyek, és bezárkózok, és könyörgök az Úrhoz, hogy Uram, én most kérem a te szavadat. Adj nekem kijelentést, adj nekem egy mozdulatot, adj nekem a mennyből egy kis fénysugarat, vagy bármit, csak érints meg, vagy csak szólj hozzám, vagy tegyél velem valamit, mert különben nincs bennem élet. És pontosan ez az Isten igéjéből árad az életünkre. És az Isten igéjének a tanulmányozása közben tapasztalod meg azt, hogy a Szentlélek kinyitja a királynak a trónja előtt az ajtót, és az a fénysugár, a dicsőségnek a ma fénye hirtelen fénysebességgel kiárad az életedre. És amikor ezt megtapasztalod, egyből örvendezel. Egyből rendben van a napod. Egyből mehetsz tovább. Egyből eszedbe jutnak az énekek. És énekled az Úrnak az énekeit. Egyből hálát tudsz adni az életedért. Minden rendben lesz, testvér. Mert megláttad a dicsőségnek a fényét. És pontosan, ugye, ezt küldte el neked Jézus, itt hagyta, elkészítette a Szentlélek teljes egészébe. Ezt a Szentlélek készítette, ez a Szentléleknek a műve, aki közvetíteni akarja számodra az Istennek a szavát, ami behozza az életet a szívedbe. Testvér, hidd el, hogy ebből kapsz te erőt minden napra. És az ő beszéde az tulajdonképpen, aki számodra megmutatja, hogy ki az Isten fia. Ki az Isten fia. Sok igét bejelöltem, de már látom, hogy másképp alakította a Szentlélek az igehirdetésem. Benn vannak itt a könyvjelzők. Sok igét elmondhatnék, testvérek, hogy ez igaz, amit én mondok. Ez az Isten igaz beszéde, hogy az ige, az írott ige, számodra a táplálék. Ha ezt olvasod, akkor egy idő után meg fogod tapasztalni azt, hogy kinyílik a menny ajtaja. És beárad a Szentlélek a szívedbe, kijelentéssel. A korintusi levélben van, testvérek, az, hogy na talán akkor mégis egy picit, hogy érthetőbb legyen. Testvérek, van írott ige, amelyet a Szentlélek teljes egészében elkészített a számunkra. Az írott ige tulajdonképpen a Biblia, amit olvasunk. Ebből táplálkozunk, táplálod a szívedet, ez tulajdonképpen Istennek a szerelmes levele. Ha te ezt olvasod, akkor hidd el, hogy az Isten levelét olvasod, ami neked szól. Aztán van prédikált ige, ami ugyanolyan ige, amelyet ugyanúgy az Isten szent lelke készít a te számodra, amiben ugyanúgy élet árad beléd, ugyanúgy kijelentést kapsz a mennyből, de ez a kettő, mint egy mérlegen elhelyezkedik, és egyiket se hagyhatod el. Mert ha azt mondod csak magadban, hogy én csak hallgatom a prédikációt, minden vasárnap eljövök az Isten tiszteletre, és elég az nekem, akkor megcsalt téged az ördög, és ellopta a legnagyobb fegyveredet, az Isten igéjét, mert ez fegyver is. Egy kard, egy két éles kard, amivel ellene tudsz menni az ördögnek, ellene tudsz menni a világnak, ellene tudsz menni a bűnnek, ellene tudsz menni a támadásoknak. És pontosan akkor leszel erős, ha ez a kettő egyben működik az életedben. Az Isten igéjét olvasod, tanulmányozod, minél jobban átjár téged, minél többet lerak nálad az ő kincseiből, mert ha minél jobban ismered az igét, annál jobban tud a Szentlélek benned dolgozni. Mert a Szentlélek az Isten igéjét használja benned. És az Isten igéjét csak úgy tudja használni benned, ha te azt elraktározod. Benne vannak a gondolataidba, az érzelemvilágodba, benne van a családodba, a házadba, benne van a munkahelyeden, bárhol az Isten igéjét vidd magaddal, hogy benne legyél, abba forogjál. Mert az Isten szava számodra az a védelem, biztonság, ami téged megállít szikla biztonságban. És ez nagyon fontos, testvérek, hogy az Isten igének a tanulmányozása közben, mert ez egy kemény munka, meg ne restüljetek. Azt mondja az Izsaiás proféta könyve, hogy Jákob háza, te megrestültél, ellustultál én bennem. Ha Istenben ellustulsz, rest vagy az ige olvasásra, akkor tulajdonképpen nem tud rajtad Isten oly nagy növekedést tenni, amit akarna, amit el szeretne érni. Mert az igével fogja elvégezni az ő szavával a szívedben azokat a dolgokat, amiket el kell, hogy végezzen. Az igével tisztít meg, az igével szentel meg, az Isten igéjével, az ő beszédével tud téged vezetni. És pontosan a fontos ebben az, hogy ez egy kemény munka. Ugye sokan elkezdik olvasni, én is ilyen voltam megtéréssel, elkezdtem olvasni, és na egyszerűen nem kötött le, nem érdekelt. Azt éreztem, hogy ebben nincs semmi. De amikor úgy nyitott ki az igét, hogy szomjas vagy, hogy te most azt akarod, hogy Isten te hozzád szóljon, te most azt akarod, hogy Isten kijelentést adjon. Hidd el, testvér, hogy megkapod. És meg ne restülj ebbe, hanem erősen állj meg az Isten igéjében. A másik nagyon fontos, hogy az ige hirdetése bolondsága által fog téged megtartani. Pál apostol az ige hirdetést bolondságnak nevezi. Mert bolondság az emberek számára, a világi emberek számára, de nékünk Istennek ereje, azt mondja. És pontosan erről van szó, hogy a prédikált ige az Isten tiszteleten, vagy bármilyen bibliaórán, vagy akármilyen házi közösségben a prédikált ige az ugyanúgy megeleveníti a te szívedet, és ugyanúgy fel fog téged erősíteni. És ezáltal tart téged Isten az ő közelségébe, az ő ereje alatt. És ha nincs meg ez, testvérek, akkor a holnapi nap, amiről szeretnék beszélni, az érthetetlen lesz és fölösleges. Mert mondom, a Szentlélek csak az Isten igéjét tudja használni. Az Isten igéje, ha benned van, akkor hidd el, hogy a Szentlélek társulni fog hozzá, és kijelentést kap. Azt mondja Jézus, hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. És ez a vallás. A vallás az egy nagyon-nagyon alattomos eszköze az ördögnek. És minket, reformátusokat, nagyon fenyeget a vallás. Mi az ige egyházának hívjuk magunkat. És az ige egyháza most nem az ige egyháza. Most ezt ki kell mondani. Mert gyülekezeti tagok nem ismerik az igét. És ebből van a gyengeség, a langyosság és a vakság. Sokszor az a baj, hogy talán az embereknél csalódás van, hogy megfáradtak és csalódtak, megbotránkoztak az egyházban. Az a baj, hogy én amikor próbálok emberekkel beszélni, és megtudják, hogy református vagyok, akkor egyből mondják a sérelmeiket. Mer a pap, mer az, mer amaz. És azt mondja Jézus, hogy aki megbotránkoztott egy kicsinyek közül, akár csak egyet is, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tenger mélyébe vetik azt. És higgyük el, testvérek, hogy az összes megbotránkozás abból van, hogy nem ismerjük úgy az Isten kijelentését, ahogy kellene. Nem ismerjük úgy az igét, nem ismerjük úgy a Bibliát, nem ismerjük a kinyilatkoztatást. És ezért sajnos hibázunk. De amikor az Isten igéje téged átjár, az egész lényed rááll. Tudjátok, ez olyan, mint amikor én távol vagyok a feleségemtől, és most már nem hosszú házasok vagyunk, tehát nem régóta vagyunk házasok, mint aki, nem tudom elmondani, hogy 40 éve házas vagyok. De már most tudom azt, hogy bizonyos dolgokra az én feleségem mit gondol. Attól függetlenül, így van Ági, hogy őt felhívnám. És ez miért van? Mert együtt élek vele. Már tudom az ő gondolatait. Tudom azt, hogy bizonyos dolgokról ő mit gondol. És hogyha te az Isten igéjét nagyon ismered, akkor te tudni fogod azt, hogy te mennyei atyád bizonyos dolgokról mit gondol. Anélkül, hogy megkérdeznéd őt. Anélkül, hogy kinyitnád a Bibliát. Mert már a Biblia a szívedben van, már az elmédben van, már a gondolataidban van, már átjár téged, már tudsz mindent. És meg se kell kérdezni az atyát alapvető dolgokról, mert már tudod azt. Mert olyan lettél, mint az atya, mert az ő gyermeke lettél, és az igéjét ismered. Az ő akaratát ismered. És itt az ő akarata, testvérek. A Bibliában. Ha nincs Bibliád, szerezd be gyorsan egyet. Vagy ha nem tudod, hogy hol van, keresd elő. Mert különben nem tartatsz meg. Nem tartatsz meg. Ebben az utolsó világkorszakban, mert az van, a Golgotai kereszt után egy utolsó világkorszak elkövetkezett, ebben az utolsó világkorszakban a keresztjénekre egy langyosság jött rá. És azt a sátán is generálja, meg mi magunk is belehajtottuk magunkat. Egy langyosság, ide is lötyögünk, oda is lötyögünk, de ez mind azért van, mert nem ütjük le a cöveket az Isten igéje mellett, és nem állunk meg szilárdan. Most eszembe jutott egy ige a Prédikátorok könyvéből. Testvérek, ez is az Isten igéjéről szól, és ez nagyon ide vár, hogy milyen az Isten igéje a számunkra. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez. És amint a szegek erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak. Tehát a szegek, azok legyenek leverve, mint egy szöveg, és attól nem mozdulj se jobbra, se balra. Na ez az Isten igéje. És azt mondja, hogy ez a gyülekezetnek a tanítóinak a szavai, a prédikánt ige, az írott ige, mint egy szöveg le van verve, és attól nem fogsz elmozdulni, hogyha hiszel abban a szóban, abban az írásban, ami előtted van. Se jobbra, se balra nem mozdulsz el. És amikor ez megtörténik, akkor az egyház erős lesz. Akkor a langyosság elmúlik. És jöhet a Szentlélek, és elvezethet téged a teljes igazságra. De amíg nincs benned az Isten igéje, a Szentlélek úgy van, ahogy Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. De hát, kinyitja meg. Te nyitod meg az igének a tanulmányozásával. És azt gondolod, hogy ezek már egy elcsépelt dolgok. Nem, ezzel kezdődik minden. És vissza kell menni most nekünk, reformátusoknak ehhez, hogy naponta, szigorúan, én azt mondom, testvérek, hogy egy keresztény embernek nem sok napi 5 órát tanulmányozni az igét. És akkor most lehet gondolja valaki, és akkor mikor dolgozok, mikor nevelem a gyerekemet, de hogyha benned Krisztus él, te ki se bírod azt, hogy ne tanulmányozz az Isten igéjét. Nem a papok feladata. Nem a papok feladata, csak. A papnak 8 órát kell naponta tanulmányozni Isten igéjét. Bizony. 8 órát. Minimum. De neked, testvér, sokat, sokat, sokat. Ebben nem lesz túlkapás. Sokat, sokat, sokat. Olvasd. És ha megteszed, akkor mindaz, amit mondtam, megnyílik a menny, és beárad az élet a szívedbe. Azt mondja Jézus a János evangéliumában, hogy az én beszédem az élet és lélek. Az ő beszéde élet és lélek. Tehát az ő beszéde élet. Ha azt beengeded a szívedbe, akkor az életet engedted be. És még mit? A lélek, ami társul hozzá, ami vele jár, kézen fogva jár. Az Isten szent lelke és az ige kézen fogva jár. És testvérek, ebből nem engedhetünk. Ha engedsz belőle, elveszel. Elveszel a tengerbe, el fogsz veszni a világban. Kompromisszumokat fogsz kötni. Kompromisszumokat nagyon nehéz egyébként. Mi nekünk ugye most óvodás gyerekeink vannak. Sok okul dolog, ami benn van az óvodában. Szellemidézés, Halloween nap, testvérek. Hát erre van világosságunk. Mi közünk nekünk ehhez, keresztényekhez? És jön be az egyházba, jön be a világ, ajtóstól tör be. Miért? Mert nincs ismeret. És pontosan ahhoz, hogy a hétköznapi dolgaidban is meg tud határozni, hogy mi az Isten akarata és mi nem, ahhoz neked nagyon kell ismerned a Bibliát. Teljességgel. Van olyan könyv, amit még nem olvastál a Bibliába? Ma állj neki, olvasd el. Mert az egész Biblia magát magyarázza. Krónikák könyve, vagy mit tudom én, Bírák könyve, vagy akármi. Olvasd el, testvér, számodra életet hoz. Tele leszel erővel, energiával, lüktetéssel, és Isten lelke tud aztán dolgozni rajtad és az életeden, és a körülötted levőkön is. Testvérek, Isten igéje számunkra életet hoz. Ragadjátok meg az örök életet. Itt van, kézzel foghatóan. És nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez most. Befejezem, testvérek, mert sajnos elragadott a hév, és még egy bizonyságtételt szeretnénk meghallgatni. Meg tudjuk még hallgatni? Az Ági készült egy bizonyságtétel. Nem tudom azt, hogy mennyi idő van, mert itt... Belefér még az... Egyébként az is, aki egyszerűen már nézi az órát, hú, de hosszú ez a prédikáció. Testvér, ne tedd! Szeresd az Isten igéjét, és szeresd a prédikációt, mert az élet a számodra. Megkértem a feleségemet, hogy tegyen bizonyságot, hogy ne csak engem halljanak a testvérek, hanem...
Hát, én nem vagyok a beszéd embere, én jobban szeretem dalban elmondani, amit érzek, meg amit megértem. De most a férjem nagyon ragaszkodott hozzám, beszéljek egy kicsit. És hát én is arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy miként változtatta meg az életemet Isten igéje.
Álljunk.
Ja, a mikrofon. Ja. Tehát, hogy miként változtatta meg az életemet Isten igéje, ugyanis reformátusként lettem keresztelve már kisgyerekkoromban. Édesanyám hívőasszony volt, édesapám hitetlen volt, tehát egy felemás idában neveltettem, és kinek voltunk testvérek, vagyunk is, és együtt járt az egész család, templomban, de nagyon sokáig, tehát kisgyerekkoromtól kezdve gyermekisten tisztelet, konfirmáció, minden, ami lehetett, végigmentem. De igazán nem éltem át lelkiekben, mi is mert rajtam is rajtam volt ez a vakság, illetve nem volt megint a szerelem. Tehát úgymond tradícióból, megszokásból, édesanyám kérésére mentünk, tehát ilyen kimondott jó kislány volt, amit mindig hívtam magam, és 13 éves volt, amikor Kölkeden voltunk, és szinte az egész szobám akkor megtért. De ez a döntés sem hozott igazán változást az életemben, olyan értelemben, hogy a valódi életben költözött volna az életembe, és igazi szomjúságot volna a szívembe. Tehát volt egy ilyen tudatos döntés, ahol hát igen, én is választom, de nem volt meg az igazi találkozásom vele, ami mélyrehatóan megváltoztatta volna az életemet. Már házasok voltunk, tehát ez nem jelenti azt, hogy tehát az életem az folyamatosan Isten közelében zajlott, tehát akár elmentem a főiskolán is, jártam a megyébe, a gyermekmunka keresztény diákszövetségbe, tehát videóórára jártam. Annyi talán, hogy például diákoltunk, imádkoztunk hangosan, tehát az úgy ciki volt meg, hogy ilyenek mondanak ilyen élőt emberek, hogy szeretik az Úr Jézust, nem tudtam mondani, hogy igen mondani. És már házasok voltunk, amikor éreztem magamon azt, ugye minél több mindent átél az ember az életében, megtapasztalja a saját gyengeségét és a saját személyének a határon. Tehát alapjában véve egy optimista embernek tartom magam, de voltak olyan próbatételek, akár gyerekneveléssel kapcsolatban, amikor elkezdtem azt megtapasztalni, hogy az én elmítelés itt kellene valami többnek, mert ha nem kapok előtt valamonnan, hát akkor nem tudom, hogy fogok megállni. És beszélgettünk a férjemmel is, és sokat beszélgettünk a halálról is, pont amikor második gyermekkel voltam terhes, akkor halt meg anyukám, átvédével apukám, és ezek a dolgok nagyon megviseltek, ugye ők voltak az első a közeli hozzátartozóim, akiknek a halála nyomán szembe kellett néznem a halállal, és egyáltalán rendezni magam be, hogy most én hova tartom. És igazából, ahogy beszélgettünk Zsoltival, arra jutottam el, arra jutottunk el közösen, hogy azért nincsen bizonyosságom, azért vannak bennem félelmek, mert gyenge a hitem. És miért volt gyenge a hitem? Azt mondja az ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által, mert nem volt számomra fontos az, hogy tanulmányozom az Isten igéjét. És ahogy beszélgetünk erről Zsoltival, megbeszéltük, hogy elmondani, és tényleg, mint egy iskolás tudott, hogy kezd el olvasni a János evangéliumát. És elkezdtem olvasni, és jöttek sorba azok az igék, amik bátorítottak. Itt van például, amit be is jelöltem, hogy bizonyodom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, ha átment a halálból az életbe. És volt még egy nagyon fontos ige az életemben, amit szeretnék felolvasni, és ezek mind olyan igék voltak, amit a férjem is mondott, nem úgy, ahogy előtte olvastam az igét, hanem tényleg az ige mellé társadalom a szentélet, és bizonságot tett az én szívembe Istenről és az ő igazságáról, hogy ne nyugtalakodjék a ti szívetek, az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vagy mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És van még egy ige, amit szeretnék felolvasni, egy személyesen akkor szólt hozzám, amikor sírja mellett álltam. Ugye először édesanyámban, meg utána édesapám, és az az érzés volt bennem egy keserűségként, és szinte olyan váltásképpen is Isten felé, hogy hát ezt nem tudtam el. Hát én most távol lettem. Tehát ott volt a családom, ott volt a férjem, a gyerekek, boldog voltam. De mégis ott volt ez a fájdalom a szívem, hogy Istenem, én távol lettem. Tehát, hogy nincs az a biztonság már mögöttem, amit a szüleim jelentettek, és akkor pedig ez az ige szól, hogy nem hagyjak titeket árván, eljövök hozzátok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe jutat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet adunk nektek, az én békességemet adunk nektek, de nem ugyanúgy nektek, ahogyan a világ adja. Ne gyújtalakodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. És azóta is be vannak jelölve a Bibliában ezek az igék, és mindig megdobban a szívem, amikor kinyitom a Bibliát, és tényleg Isten szava szól hozzám, mert ez egy nagyon csodálatos dolog, amikor nem csak az írott ige szól, hanem a valóságá válik a számunkra, és tényleg a személyes életünkben megjelenik, megérinti a szívünket, és bizonságot tesz arról, hogy tényleg létezik az, akiben már régóta úgy gondoltam, hogy hiszek, és tényleg létezik Jézus, ő az, aki meg tudja elveníteni az én szívemet. És amikor mindezek a dolgok eljutottak az én szívemig, akkor nem okozott már problémát azt mondani, hogy Istenem, én szeretlek, vagy hálás vagyok neked. Nem okozott problémát az, hogy akár 100 ember előtt imádkozzak, vagy akár csak egy ima közösségben. Tehát így az írott ige is, és ahogy a lélek megszólított az igény keresztül, ez volt az, ami igazán megváltoztatta az én életemet is. Hoztam egy éneket is, amit szeretnék elénekelni. Tulajdonképpen ez is arról szól, hogy mennyire szükségünk van Jézus Krisztusra, ő az, aki meg tudja változtatni az életünket.
Kedves testvérek, a mai napon is lesz lehetőség arra, hogyha valaki még nem fogadta el az Úr Jézus váltságát, kegyelmét, nem tudod, hogy meg vagy térve, vagy nem vagy megtérve. Szabó Imre bácsit egyszer behívták a teológiára Budapestre, és különböző irányzatokat összehívtak. A teológusok kérdéseiket hadd tegyék fel, és egy teológus földobta a kérdést, ez a pesti teológián volt, hogy honnan tudjuk mi lelkészek, ha majd lelkészek leszünk, hogy a gyülekezeti tagunk megvan-e térve, vagy nem. De még az evangélium tejnek italával kell felé szolgálni, vagy most már a keményeledel kell neki, hogy növekedjen a hitbe. És akkor Imre bácsi kérdezte tőle, te meg vagy térve, te tudod magadról? Tehát erről van szó, testvérek, hogy ha nem tudod magadról, hogy meg vagy térve, akkor nem vagy megtérve. Akkor nem vagy megtérve. Ugyanis, ahogy mondtam, hogy ez egy természet fölötti teremtés, és nagyon fontos, hogy tudjad magadról, hogy Isten gyermeke vagy. Tehát most is fönt leszünk, és ez egy döntés. Én arra kérlek, dönts az Úr Jézus mellett, nem fogod megbánni. Ha nem tudod magadról, akkor jöjj fel, és imádkozunk, és felteheted a kérdéseidet. Lehet, hogy csak kérdéseid vannak, de mindenkit bátorítok arra, hogy az alkalom végén lehetőség lesz arra is. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, köszönjük neked az ő beszédét, amelyet meghozott nekünk ebbe a világba. Köszönjük, hogy most is él és uralkodik. Köszönjük, hogy most is kijelentéseket küld nekünk a mennybe, mennyből a Szentlélek által, ahogy ő ott uralkodik és vezet bennünket. Köszönjük neked a te igédet, az írott igét, a Bibliát. Hálát adunk, Uram, a Bibliának a szövegéért, a fordításokért. Köszönjük azért azt a sok gazdagságot, amivel elláttál bennünket. De kérjük, Uram, hogy töltsd meg a szívünket szomjúsággal, töltsd meg a szívünket az igéd iránti vágyakozással, hogy beteljünk a te beszédeddel, és mindenünkre kihasson, mindenünket átjárjon, és helyre rakja azokat a dolgokat az életünkben, amik még nincsenek a helyükön. Köszönjük neked, Uram, hogy együtt lehettünk. Kérlek, Uram, hogy most is azokat a testvéreket áld meg, akik talán szomorúsággal vannak itt, nehézséget hoztak ide. Áld meg, Uram, hogy le tudják most tenni ezeket a nehézségeket. Segíts meg bennünket, Uram. Adj nekünk gyógyulást, adj nekünk megújulást, és Uram, a te igédet, amit elvetettél a szívünkbe, azt forgasd, hogy növekedhessen, Uram, az elvetett mag, és százszoros termésre nőhessen. Áld meg, Uram, ezt a gyülekezetet, gyülekezeteknek a pásztorát, pásztorait, szolgálókat, presbitereket, és imádkozunk Fehérvárért, imádkozunk a holnapi Isten tiszteletekért. Ó, Uram, kérlek, hogy kent fel a te beszédedet, hogy te szólj a mennyből az emberekhez, te érints meg minket, te áld meg bennünket, hogy a te Isten tiszteleted valóban igazságban és lélekben történjen meg, Uram, hogy ne legyen abban emberi, és ne legyen abban, Uram, olyan akadálygát, ami a te evangéliumod elé gördít akadályokat. Köszönjük neked, hogy mindezt mi hisszük, és valljuk, hogy te jó Isten vagy, és ezt mind meg fogod cselekedni. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, ami mennyei Atyánk szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.